Ezeket föl szoktam venni, mert utána az interneten is az érdeklődés, és akkor föl szoktuk rakni. Tehát akkor a körülmetélésről van szó. És persze.
Nem akarom a többieket mutatni, csak tényleg, hogy így röviden.
Azért jó, hogy személyes ez a dolog, mert
kabarát egy kicsit valamilyen
bemutatnánk, jó. Jó.
Én azért tényleg nagyon kevesebb.
Jó, jó. Hát akkor egy kicsit tartsunk egy kis bevezetést akkor valóban a dologba. Tehát a kabala szósz, amiről nagyon sokat lehet hallani, és úgy mondjam, az utóbbi 10-20 évben ennek van egy ilyen piacgazdaság elvárásának megfelelő ilyen populista változata, tehát Madonna is kabalát tanul, meg hasonlók. Ez nyilván abból származik, az emberekben van egy nagyon nagy vágy arra, hogy spiritualizmussal foglalkozzanak, spiritális dolgokkal, különösen aki materialista világban élet vágyakozik el ilyen, és ez teljesen természetes. De természetesen erre ügyelni kell, hogy itt azért a hiteles forrásokat meg kell találni. De a kabala, mint olyan, nem egy könyv, hanem egy műfajnak a neve. Az a szó, hogy kabala, azt jelenti, hogy hagyomány, hogy szó szerint héberül azt jelenti lekabel, hogy kapni. Ugye a kabala egy olyan típusú műfaj, ami ebben nagyon, nagyon lényeges a hagyomány, tehát hogy nem csak egy olyan filozófián alapszik, amiben a racionális gondolkodás, a kognitív gondolkodás a meghatározó, hanem nagyon fontos benne az, hogy vannak fix elemek. Hát ezért is szoktuk a kabalát más nevén misztikus filozófiának nevezni. Alapvetően a misztika meg a filozófia azok ellentmondanak egymásnak. Ugye első állásának nincs értelme, hogy misztikus filozófia. Egy olyan filozófiát nem lehet érteni, hogy mi ez a misztikus filozófia. Ugye a misztika az általában azok a dolgok, amiket maximum az ember elfogad, de nem ért. A filozófia meg az, amiket ért. És a kabala ennek a kettőnek az ötvözése. Miért? Általában a filozófia az az, hogy leülök és elkezdek gondolkodni azon, hogy a dolgok mögött milyen összefüggések vannak, és a gondolataim az értelmem által rájövök arra, hogy egy felszín esetleg nem kapcsolódó dolgok között milyen összefüggéseket tudok megtalálni. Filozofálok, és akkor így jutok vele onnan, hogy mit tudom én, hogy látom azt, hogy van világ, oda, hogy mondjuk az emberi kapcsolatok, és mit tudom, mi van az egész mögött. Tehát a filozófia általában csak a kognitív gondolkodáson múlik. A kabalában az az érdekes, hogy ez a kabalában a bizonyos igazságok, vagy alapgondolatmenetek, azok meghatározottak. Tehát a kabalában van egy adott fölállított képlet, egy térkép, hogy úgy mondjam, amiben föl van térképezve a világ, Isten és a világ kapcsolata, ember és a Isten kapcsolata, a lélek és Isten kapcsolata, Istennek a felénk megjelenített kinyilatkozása. Ezek mind fel vannak térképezve, tehát nem azon múlik, hogy én azon gondolkodom, hogy na most akkor ez a kabbalisztikus szféra feljebb van, vagy lejjebb van, és még ki kell sakkoznom, hanem ez egy adott dolog. És nekem ezt az adott dolgot kell megértenem a gondolataim által. Hogy mihez hasonlítsam én ezt? A filozófia általában nem megérteni akar dolgokat, hanem ki akar találni dolgokat. A kabala pedig meg akar érteni valamit, ami már létezik. Mondjak egy különbséget, mondjuk a tudományban is van kétféle ilyen dolog. Mondjuk a tudománynak az a része, ami az emberi test működésével foglalkozik, egészen más típusú tudomány, mint az, ami azzal foglalkozik, hogy a világ mondjuk a tudomány szerint hogy jött létre. Mert ami a tudomány szerint hogy jött létre a világ, az találgatás, ami mögött lehet logika, de nem egy tehát valami bizonyos dolgokon próbál visszavezetni valamit, amit soha nem tudhatunk meg, hogy valóban így volt-e, vagy nem így volt. Az emberi test viszont egy adott dolog. És az emberi testet megérteni, az egy egészen más típusú tudomány. A kabala azt mondja, hogy ugyanúgy, ahogy mi történik az emberi test, én látom azt, hogy van egy emberi test, és elmélyülök annak a működésében, és hiába te is egy emberi testet látsz, meg egy szemorvos is egy emberi testet lát, ő mégis a szemedre nézve mást fog látni, mint hogyha én a szemedre nézek. Mert ő már azt az egész rendszert fogja mögötte látni, amit én a laikus nem látok e mögött. A kabalista is ugyanezt csinálja, van egy adott rendszer, egy spirituális világrendszer, egy spirituális lélekrendszer, amit ő késznek, ténynek tekint, és ezt próbálja megérteni. És ennek a megértése persze megerősíti őt abban, hogy ez így van, hogy ezt nem csak el kell fogadni, hogy így van, de kétségtelen, hogy az, hogy ez így van, ez nem csak az ő gondolatainak az eredménye, hanem ez egy elfogadott valami. És ezért a kabala szó az azt jelenti, hogy valaminek a hagyománya. Tehát nagyon fontos az, hogy elfogadjuk azt a típusú elvrendszert, ami itt adott. Honnan származik a kabalának ez az elvrendszere? Van a Bibliában egy-két olyan rész, ahol ezekre vannak utalások. Egyrészt a teremtés könyve, az egy olyan pont, az a teremtés története, a hatnapos teremtés leírása, az egy olyan pont, ami mindig egy forrásanyag. De van ugye Ézsaiásnak és Ezékielnek is a szeker látomása. Ugye ez két proféta, ókori zsidó proféta, akik hogy mindegy, meg leírnak egy olyan proféciát, amit még az úgy írnak le, ahogy ők látják. Tehát különböző képekben beszélnek. És ezek tejna, datoja, vagy füge. Hol tartottunk? Most múltak még a magyart, így kinyertik egészen. Látomás, igen, a látomás. Tehát ugye, hogy vannak bizonyos látomások, amiket leírtak, benne van a Bibliában, és ezt a kabala aztán értem. És ugye például ilyen a szekér látomásnak az a lényege, pont ez a rendszer, a kabala szól, hogy van egy szekér, és a szekérnek különböző állatok vannak, és az állaton van egy trón, és a trónon van, és az egésznek a tetején ott van Isten. Ez végül is a dolognak a lényege. De ez nyilván képletesen van leírva, mint egy metafora, és ezt a metaforát a kabala irodalma magyarázza. És elmagyarázza, hogy mit jelent ez az állat, és miért úgy van leírva, és miért, mit tudom én, ilyen arca van az oroszlánnak, és olyan a tehénnek, és ezek egy nagyon ilyen, tényleg ilyen misztikus látomás meg is az egész, és ezt a kabala elmagyarázza, úgyhogy érthető legyen. Tehát erről szól végül is a kabalának az irodalma, és ezt mind kb. 4 olyan terület van, ahol a kabala kifejti. Egyrészt a lélek, tehát az ember önismerete, másrészt Isten, ami Istenből érthető. És ugye a kabala mindig hangsúlyozza, hogy Isten nem lehet megérteni, az isteni eszenciát nem lehet felfogni. Nem azért nem lehet felfogni, mert még nem vagyunk elég okosak, hogy felfogjuk, hanem azért nem lehet felfogni, mert nem vagyunk, nincsenek meg a megfelelő eszközeink rá, nem értelemmel. Ez olyan, mintha a kezemmel akarnám a szeretetet megtapintani. Ez nem lehet. Ez egy olyan, az érzelmet, az a hasonló módon, ez egy más dimenzió. De ennek ellenére Istennek van egy olyan megnyilvánult, a világgal kapcsolatos megnyilvánulása, kinyilatkozása, amit viszont megérthetünk. Tehát foglalkozhatunk az, hogy megértsünk Istenből valamit. Az egészet nem is érthetjük meg. Tehát van az ember önismerete, van Isten, van a kettőnek a kapcsolata, és itt ez a zsidóságban a Tóra és a micváknak a jelentősége, hogy ez az, ami a kapcsolatot megteremti az ember és Isten között. És aztán nyilván van a világ, tehát ami meg lett teremtve, és a teremtésnek az egész folyamata, ami még a kabala témakörébe beletartozik. Tehát ezek azok a dolgok, amik ebbe beletartoznak. Tehát mondjuk a micvák tekintetében a kabala elmagyarázza azt, önmagában azt például, hogy miért van szükség ilyesmi, hogy micvák, miért nem elég csak az, hogy én szívemben közeledek Istenhez. Tehát mondjuk a zsidóságban miért annyira jellegzetes az, hogy mindent egy ilyen gyakorlati szintre lehozunk, hogy minden, hogy nem elég az, ugye amíg alapvető különbség mondjuk a kereszténység és a zsidóság között, hogy a kereszténységben sokkal inkább ez az érzelem és a szív és a áhítat és a jó akarat és ez van benne, a zsidóság meg benne a gyakorlatot. Csak a kabala elmondja, hogy miért annyira lényeges ez a gyakorlat, elmagyaráz, ez az egész dolog mire jó. És aztán részleteiben is belemegy abba, hogy egyes micvák miről szólnak. Tehát ez nagyjából a kabalának a lényege. Most hogyan történik mindez, vagy milyen könyvekben, vagy egyáltalán ez a műfaj, hogy hogyan kell ezt elképzelni, hogy a kabala műfaja az olyan hosszú ideig egy ilyen rejtett műfaj volt, ugye ezek, hogy nem tudtak tanulni, csak a beavatottak, meg akik már ismerik az egész Talmudot, meg 40 éves kortól, és a sok. Azért, mert könnyen el lehet tévedni, tehát hogyha valaki a kabalával mindenfajta hiteles és megfelelő előismeret nélkül kezdve foglalkozni, akkor el lehet tévedni benne. Ez olyan, mint hogyha én neki látnék egy programozó nyelv ismerete nélkül, elkezdenék próbálni programozni. Abban nem fog sok jó kisülni. Viszont egy nagy előrelépés, ugye kb. 500 évvel ezelőtt elkezdődött egy olyan folyamat, amiben a kabala elkezdődött egy olyan szintre ereszkedni, ami az egyszerű ember számára is érthető. Ez elkezdődött a Yitzhak Lúriával, 1500-as években élt Izraelben, és akinek az volt a mottója, hogy ezt a tudományt, ezt mindenki számára elérhetővé kell tenni. De ez még mindig csak egy olyan szűk kört jelentett abban az időben. De ő az végül is, aki azt a rendszert felállította és leírta, amit mai napig mindenfajta kabalában alkalmazni szoktak. A következő nagy lépés az a haszidizmus megjelenése volt, ugye Európában, Lengyelország, Ukrajna, Oroszország, Magyarország keleti része. Ugye a kasszidizmus tényleg azt végül is valósította meg, hogy a kabbalisztikus tanok legyenek lefordítva a mindennapi ember nyelvére, illetve a gyakorlati életbe is kerüljenek be úgynevezett kabbalisztikus szokások, vagy gyakorlatok. Ilyen, mint mondjuk bizonyos kasszidi csoportoknál a meditáció, vagy a imának az örömteli, meg eleve a örömteli megélése, bizonyos liturgiai szokások, tehát hogy ez ilyen szintre lehet hozva. És az, amit mi tanulunk, tehát ezeken az alkalmakon, akkor ez a védettség már megvan, mert ez a gyakorlatilag a haszid filozófián keresztül értelmezése a különböző kabbalisztikus fogalmaknak, ami segít bennünket abban, hogy mondjuk a programozó nyelvet azt a Word for Windows szintjén hozzuk le, ami azt jelenti, hogy még mindig lesznek emberek, aki nem ebben nőtt föl, mondjuk a számítógép, hogy jó példa. Ha valaki nem ebben nőtt föl, mondjuk 60-70 éves korában, vagy akár 40 éves korában, vagy 30 éves korában elkezd a számítógépen foglalkozni, akkor minden teljesen idegen neki, és még a gyereknek, aki ebben nőtt föl, a legkézenfekvőbb dolgokra is külön kell emlékeztetni. Igen, az egész. Mint az, amikor az, hogy ugye mindig vannak bizonyos részek, amikor kiírja, hogy hívják, hogy press any key. Ott folytassa, akkor press any key, és gondolom, hogy kereste egész végig, hogy hol az any key. Melyik az any key? Hogy mire való az a kávétartózója. CD-nek a nekiek. Szóval erről szól ahhoz, hogy a haszid filozófia számunkra is értetővé teszi a szabala tanításait, és ezért nincs az a probléma, hogy esetleg hát én nem vagyok erre megfelelő szinten, vagy nem. Hát maximum nem fogod érteni, de nincs az a probléma, hogy félre érted és elszállsz, vagy valami olyan történik. Egy nagyon fontos, és ahhoz, hogy ezt, amit akár ma is tanulunk, megértsünk, egy nagyon fontos alapgondolata a kabbalának az az, hogy amikor Isten megteremtette a világot, tehát minden, amit a mi a létezésben látunk, ennek a teremtésnek az eredménye, akkor Isten nem csak azt a fizikai valóságot teremtette meg, amit mi látunk itt, hanem annak a fizikai valóságnak egy spirituális megfelelőjét. Tehát igazából a mi világunk, a fizikai világ, ennek a spirituális megfelelőnek egy letükröződése, vagy egy leereszkedése, vagy lenyomata. De igazából a teremtésnek és minden fogalomnak, amivel itt mi találkozunk, annak van sok ezer spirituális megfelelője, különböző szinteken, és a legfelül van egy olyan szint, ahol mondjuk az egész elkezdődik. Tehát a teremtés nem csak egy fizikai teremtés jelent, hanem a spirituális világok megteremtését is. És mik azok a spirituális világok? Azok a mi fizikai világunknak és fogalmainknak a spirituális megfelelői. Ez olyan, mint a mindenki példát szoktam mondani, mint ahogy mondjuk egy példa erre, hogy mi kérdez, hogy tükröződés, vagy leereszkedés, vagy szintek. Mondjuk az ember bemegy a cirkuszban, ezek a nem tudom, vidámparkban, hogy bemegy az ember terembe, és akkor sok tükör van. Elvezett kastély, és akkor nagyon kövér van, nagyon sovány van. Mindegyik valóság, tehát mindegyik a tükör valósága, az tőle származik. Ő az alapnyomat. Az, hogy aztán a tükörben hogy néz ki, az a tükörnek a szögétől függ. De minden rajta múlik. Most a mi világunk az egy tükör. Az annak a spirituális valóságnak egy tükre, ami valahol egy spirituális létezésben van. És ezért ahhoz, hogy mi megértsük a spirituális világokat, igazából nem kell más tenni, mint hogy magunkat még jobban megértsük. Ez nem egy másik világ, hanem igazából a mi világunknak egy másik vonzata. Ezt a fogalmat egy másik kedvenc példánk erre az, amikor valaki bemegy a színházba, és végignéz egy színdarabot. Most a színdarab, ott egy színdarab játszódik le, de mégis attól függően, hogy ki az és milyen szemszögből nézi, egészen más lát. Tehát, hogyha megnézi egy egyszerű, mondjuk műveletlen ember, aki csak éppen elhoztak, az lehet, hogy nem is jön rá, hogy milyennek az egész adnak az élete, hanem végülis mi az, ami föltűnik neki, hogy mit tudom, milyen jól van kifestve az a színésznő, aki a játszott. Tehát nem is veszi észre, hogy tehát számára, hogy ő kimegy, akkor megkérdezik, hogy na mit láttál, gyönyörűen volt kifestve. De nem az jön át, aminek át kell jönnie. Tehát ő csak egy nagyon külső lányomatát látja az egésznek. Ha tovább megyünk, mondjuk valaki, aki már több darabon volt, és tudja, hogy itt oda kell figyelni, lehet, hogy elkapja a darab lényegét, de még mindig nagyon sok külső részlet tűnik föl neki, és lehet, hogy csak nagyon sok szerencse kell az, hogy elkapja, hogy mi az üzenet az egésznek. De mondjuk megnézzük azt, aki írta a darabot, az ő számára az egészben és annak minden részletében egy vaskos üzenet jön át, és nem az apró különféle különbségek és részletek, hanem az egésznek van egy nagy üzenete. Tehát ugyanazt látják, mégis egész más látnak. Hát még ez egy lehet, még egy példa arra, hogy ugyanaz a valóság hogyan létezhet több szinten. Vagy még egy lehetőség, vagy még egy példa erre, hogy mondjuk van, az emberrel előfordul az, hogy az ember maga is több szinten létezik. Az ember mondjuk zavarba jön. Akkor mi szokott, tehát mi történik, ha zavarba jön? Az egésznek mi a kezdete? Van egy spirituális interakció, hogy úgy mondjam. Tehát valami olyan helyzet, ami csupán szellemi helyzet. Tehát nem egy fizikai helyzetről van szó. Valaki mond neki valamit. Tehát eleve ahhoz, hogy az egész folyamat elinduljon, kell, hogy legyen agya, és megértse, hogy mit mondott a másik ember. Beszélje a nyelvét, és megértse, hogy mit mondott a másik ember. És arra is, hogy mire célzott mondjuk az a másik ember. Vagy nem célzott, csak ő azt hiszi, hogy arra célzott. Tehát hogy kell, hogy az egésznek az elinduló pontja az az ő értelme. Az ő, tehát kell egy szellemi alap. Ha ez megvan, akkor ez valamilyen módon kivált belőle egy kémiai folyamatot, hogy mondjuk a vérnyomását ez növeli, ez a dolog, és ennek van egy külső megjelenése, hogy elvörösödik az arca. Hogy az a fejem megtelít vérre, és elvörösödik az arca. Mondjuk, és aztán még lehet, hogy az adrenalin szintje megni, és elkezd remegni, mondjuk, hogyha ez nagyon egy mély sértés volt. Hát akkor ugyanaz, ugye itt van egy dolog, ami elindítja az egész folyamatot, egy szellemi dolog. De és ennek van még egy külső megjelenése, hogy elvörösödik a barátok. Az elvörösödés az nem maga a sértés. Ez egy következménye, egy lenyomata a sértésnek, vagy a sértés eseményének egy valamilyen szinten történő megjelenése. De az egésznek van egy szellemi megfelelője. Tehát ez még egy példa lehet erre. Még egy példát használjunk, mondjuk az, amikor egy bizonyos fogalom, egy bizonyos szó, egy bizonyos kifejezés több szinten is létezik. Mondjuk, amikor azt mondom, hogy sötét, akkor az azt is jelenti, hogy a szobában sötét van, és azt is jelenti, hogy valaki sötét. Nem, hogy sötét bőrű, hanem, hogy sötét. Mi a kapcsolat a kettő között, és miért használom ugyanazt a kifejezést? De lényegében ugyanazt jelenti. Mit tudom, amikor valaki azt mondja, hogy egy szobában azt mondja, hogy sötét, ez azt jelenti, hogy hiába van benne szék, asztal, minden, csak botorkálni tudok, nem látom, nincs, nem áll össze a kép. Amikor valakire azt mondom, hogy a sötét, vagy a gondolkodás a sötét, azt jelenti, hogy mindenféle dolgokat mond, de egyszerűen sötét. Ez nem a tudat, a sötétség, valaki azt mondja, hogy egy tök sötét ember, meg az, hogy valaki tudatlan, az nem ugyanaz. Tudatlan, az nem feltétlenül, de valaki sötét, azt mondja, hogy mindenféle dolgot mond, meg kapott mindenféle információt, de egyszerűen borzasztóan rakja össze az elmeket. Itt olyan képet épít föl, ami messze van a valóságtól. De akkor ugyanaz a fogalom létezik két szinten, létezik egy fizikai szinten, és egy szellemi szinten, vagy egy másik például, amikor az édes. Egy étel is lehet édes, meg egy gyerek is lehet édes. Nyilván nem véletlenül, hogy ugyanazt a kifejezést használják mind a kettőre. Tehát miért mondtam el mindezt? Azért, mert az egy alaptétel a kabbalában, hogy amikor én látok mondjuk egy a világnak akár egy elemét. Mondjuk akár a legegyszerűbbet, hogy asztal, vagy szék, vagy ember, akkor ezeknek van szellemi megfelelője is. És hogy megértsem a szellemi megfelelőket, hogyan tudom megérteni az ő szellemi megfelelőket, ha jobban elmélyülök az ő lényegi jelentésükről. Ugye ezért mondja az egyik dolog, amit a Kabbala ezzel magyaráz, azt mondja, hogy Salamon királyról azt mondjuk, hogy ő a legbölcsebb ember, aki valaha is élt. Miért? Mert 3000 példát tudok mindenre mondani. Mert az ember azt mondja, hát nem a legbölcsebb, a legnagyobb fantáziája volt. Nem, mert a 3000 példa nem azt jelenti, hogy 3000 különböző ilyen példa, egyszerű példa, amiért tényleg nagy fantázia is kell, hanem azt jelenti, hogy minden példa egy másik szintje annak a történetnek, amit ő meg akar értetni, vagy meg akar érteni. Nem csak a saját szintjén érti, hanem érti még 3000 különböző szinten. Na, tehát most visszatérve a mi történetünkhöz. Ezek szerint a Kabbala azt is mondja, hogy mondjuk nézzünk egy egyszerű mitzvát, mondjuk, egy parancsolatot, ami le van írva a Tórában. Akkor a Tóra, azt mondjuk, hogy a Tóra van egy olyan mondása a Zóhárnak. A Zóhár ugye az egyik, Kabbalának az egyik alapkönyve, ami a ragyogás könyve, ami a Tóra fejezeteinek megfelelően értelmezi egy ilyen misztikus módon a Tóra szövegét. Zohar azt mondja, hogy a Tóra az nem más, mint Isten bölcsessége. És Isten és az ő bölcsessége az egy. Tehát egy egységet alkot. Tehát, hogyha te a Tórát tanulod, az olyan, mintha magát Isten tanulnál. Most ehhez képest, hogy én megnézem a Tórában, mi van. Vannak benne bölcs dolgok, tehát ezért Isten többre, nagyobbra tartom, mint hogy itt amíg. Ha a barátod Szamarát eresti látod, akkor segíts neki felállítani. Ezek nagyon etikus meg bölcs dolgok, de erről szól a Isten, tehát az ember egy kicsit csodálkozik, hogy ennyi az egész. Ennél azért, hogy mondjam, a kvantumfizika is összetettebb. Nem az, hogy nyilván itt egy erkölcsi tanítás, de azért Isten egyetem, vagy hol van ott Isten környékén Szamár. Tehát, hogy ezek már eleve azt feltételezik, hogy legyenek fizikai dolgok. Isten meg nem akkor kezdődött, amikor fizikai dolgok létrejöttek, akkor ennek mi az egésznek a jelentése? Van nekünk egy másik mondás, ami ugye ezt a kérdést, ugyanez a kérdéshez vezet, amikor azt mondjuk, hogy Isten, hogy a Tóra létezett a világ léte előtt. Megelőzte a világ létezését. Tehát hogy előzhette meg, amikor az egész Tóra arról szól, hogy a világban hogy kell viselkedni? És erre azt mondja a Kabala, hogy valóban a Tórának van egy olyan lenyomata, olyan gyakorlati lenyomata, ami tényleg arról szól, hogy mit, hogyan kell csinálni. És ehhez ragaszkodunk is, tehát nem mondjuk azt, hogy ez semmi, ezt hagyjuk, mert mi már magasabb szinten vagyunk, nem, mi fizikai emberek vagyunk. Tehát ha le van írva, hogy így kell ezt csinálni, akkor azt úgy meg kell csinálni. De ettől függetlenül ezeknek van mind szellemi megfelelőjük. És a szellemi megfelelő már egészen más szinten van, mint egy szamár, vagy egy ember, vagy egy... hanem ez az egész olyan, mint egy hagyma, ami sok-sok-sok-sok-sok létekből áll, és egy vágás kívül, az belül is megvan, tehát, hogy mondjam, az egész így rétegződik. És ezért lehet fogni mondjuk egy micvát, és azt mondani, hogy ez a micva, ennek van egy egyszerű fizikai, gyakorlati jelentése, de van egy szellemi jelentése is, vagy akár több is. És akkor a Kabbala megmutatja nekünk, hogy bizonyos elemeiből annak a micvának, hogy egy kicsit jobban megértsük, hogy mi ennek a micvának a lényege. De ha ez így van valóban, és minden micvának van egy spirituális jelentése, akkor mi értelme van ezt a gyakorlatban is tartani? Akkor hagyjuk a gyakorlati jelentést. Mi a magasabb szint? A gyakorlati és mi a szellemi?
Kérdezed?
Igen, akár.
Nyilván a szellemi, de ország milyen emberek úgy tudjuk ezt összeszeríteni, hogy a gyakorlaton keresztül.
Pontosan ezt mondja a Kabbala, azt mondja, hogy mivel mi fizikai emberek vagyunk, akkor attól válik ez valóságossá számunkra, hogyha gyakorlatban is megtartjuk. Tehát nem lesz kevésbé valóságos, hogyha gyakorlatban is megcsináljuk. Illetve még egy dolog, ha csak szellemi szinten tartanánk meg, és csak a szellemi jelentésében mélyülnénk el, akkor nem egészünk, nem az egészünk lenne átitatva ezzel a dologgal, hanem csak a szellemi részünk. Ugye minden ember azért több mindenből tevődik akar. És itt az a lényeg, hogy az egész mindenünk, tehát a fizikai valóságot is átadódja. Valaki egyszer mesélte, hogy volt egy ilyen reform hitközségi széderestén, Pészakkor, és hát arról szólt az egész, hogy hát leültek egy körbe, nem volt sem macer, sem bor, sem szédertál, semmi. Én azt mondja, igen, hogy mi az egésznek a jelentése, mi az egyiptomi kivonulás jelentése. Ugye mit szoktunk mindig mondani, az egyiptomi kivonulás nem más, mint elhagyni a korlátainkat, mert Egyiptom az Mitzrayim, az Mitzrayim, az egy ugye az a korlátok, és ki kell vonulni a korlátaiból, túl kell lépni a korlátaim. Ez az egész Pészaknak a jelentése. Valóban van egy ilyen magyarázat. Jó, akkor most mi, ez az egész szépen kell, akkor most mindenki írja fel egy papírra, hogy mi az ő korlát, az a korlát, amit ő túl akar lépni, és azt dobjuk be itt a középen a dobozba, és közösen elfüljük égetni, vagy ilyesmi. És akkor az egésznek csak a spirituális jelentését, a lényegét rátakítom. És erre azt mondja a zsidóság, hogy ez mind szép és jó, de egy embernél akkor lesz ez valós, hogyha azt a spirituális jelentést, hogy lépünk fel a korlátainkon, egy gyakorlati megéléssel is összekapcsolja. Hiszen ők is felírták egy papírra, valami gyakorlati módot, gyakorlati kifejeződést, ők is akartak ennek adni. Tehát ezért a zsidóságon borzasztó lényeges a gyakorlat. A másik oldalról pedig, ha valakinél megvan a gyakorlat, de hiányzik a spirituális jelentés, mert ő nem mélyül el, soha nem gondolkozott el azon, hogy minek a szélvel este. Csak csinálja, nem jó, finom volt, valami. akkor is legalább fizikai szinten megvan a dolog jelentése. Majd utána lehet, hozzá lehet tölteni még a spirituális, azt mindig lehet pótolni. De a gyakorlat szintjén ő legalább csinálja. De mindig szoktam mondani, valaki az imával ugyanez van, és mindig szeretem ezt mesélni, hogy ugye az imánál is gyakran elhangzik az a vád, hogy a zsidóknál ez mennyire monoton, mennyire nem spontán, hanem csak mondjuk, és minden nap ugyanazt mondjuk, és minden. Akik járnak imádkozni. Igen. Hát ez mondjuk az nem annyira jó, ha nem értik, azt mondjuk törekedni kell rá, hogy értse. De kétségtelen, tehát hogy van egyfajta...
De is sem értem a kérdés. Az egy dolog, hogy most már volt, nem is tudom, de hogy tudsz,
akkor sem értem. Igen. Az egy más kérdés, hogy mondjuk az imánál van egy olyan előírás, hogy az embernek az a nyelven kell megtudni, amit ér. Ez egy téves dolog, hogy az emberek meg tudnak olvasni, és akkor úgy érzik, hogy ők már fognak imádkozni, hanem az a nyelven kell megtudni, amit tud. Más kérdés, hogy a közösségi ima nyelvét nem akarjuk megváltoztatni héberről más nyelvre, mert akkor az egész más. Akkor soha nem is dolgoznánk azon, hogy megtudjunk héberről. Meg én mindig azt szoktam mondani, hogy ilyen helyzetben, hogy azért jobb, hogyha az ember mondjuk az imának egy kis részét legalább elmondja héberül, és a többit mondjuk mondja magyarul, hogy legalább az olvasást gyakorolja, és lassanként belejöjjön akár a dolgnak a megértésébe. És de kétségtelen az imának mindenképp legalább érteni kell a szöveget, legalább általánosságban tudni, hogy itt miről van szó. De mondjuk velem is előfordul, mondjuk én értem az ima szövegét, és most már lassan egy 20 éve mondom, de talán éppen ezért gyakran előfordul, hogy mondom, és mondjuk 5 perc után szóval, mit is mondtam, hogy most az egész másik járt a gondolatom. De mert megtanulom már kívülről, már teljesen hotyákból mondja, tehát mint ahogy reggel megiszol a kávét, és ilyen készíteni, az már egy olyan rutin, hogy szinte rutinból csinálja az ember. Tehát külön figyelni kell, hiába érted a szöveget, külön figyelned kell, hogy koncentrálj arra, amit mondasz. És nem egy könnyű feladat, az embernek erre koncentrálni. Minden esetre az a vád, hogy hát akkor mi a fenének mondom, hogyha csak úgy mondtam, és abban mit jelentem. Az egész dolog, ez teljesen ilyen hiányzik el a spontán érzelem, stb. Volt egyszer, elhívtam egy ilyen lányt, aki soha nem volt még zsinagógában, zsidó lány, ugye jön elnézni meg, és hát az szép volt össze, semmi között imához, semmi spontán. És mondom neki, jó, mondom neki, akkor te ugye ez a spontán imának a híre vagy, mondom neki, és te hányszor imádkozz az elmúlt 10 évben spontán? És neki, húha, nem sokszor azt mondom. Miért? Ugyanakkor viszont mondjuk vagyok én, vagy bármilyen más zsidó, aki minden nap imádkozik, valószínűleg minden imában lesz egy-két olyan perc, amikor elkalandozik az ember gondolata, de kizár dolog, hogy végigmondjál egy 10-15 perces imát, és legalább egyszer, egy pár pillanatra ne gondolj az, hogy mit is csinál. Tehát a gyakorlat húzza maga után az ember. Ha én nekem el kell mondanom ezt a szöveget, és nem csak meditálnom kell róla, akkor ez a gyakorlat, hogy a mondom a szöveget, ki kell mondani a szavakat, hogy valami gyakorlati dolggal összekapcsolom azt, amit csinálok, az aztán maga után húzza a szellemet. Ugyanígy, ha én leülök, megcsinálj egy széder estét, és elmondom azt a hosszú hagadát, és megiszom a 4 pár bort, és megeszem ezt a matteszt, meg a szolvárnyét, kizár dolog, hogy legalább egy pár percig ne gondoljak arra, hogy mi ennek az egésznek a szellemi jelentése. Ugyanakkor, ha csak a szellemi jelentést próbálnánk megtartani, akkor nagyon könnyen lehet, hogy első évben még nagyon elmélyülnénk a korlátokban, a következőben nagyon el lennénk foglalva, és az egész egy 5 perces valamire. Hát ezért a gyakorlat, ez is még egy ok annak, hogy a gyakorlat miért annyira fontos. Most ugye miről beszélnénk ma, ez a körülmetélésnek a mitzvája. A körülmetélésre azt kell tudni, hogy valahol a körülmetélés valahol a legjellegzetesebb, vagy a legfontosabb. Ezt fontos szót nem szoktuk mondani, mert azt nem teszünk különbséget különböző bibliai parancsok, mitzvákhoz lesz. De valahol a legmérvadóbb, vagy legjellegzetesebb, fontosabb mégis a körülmetés. Egyrészt időben is. Ez első olyan parancs, isteni kérés vagy elvárás, ami külön a zsidóknak mutatott, ami megkülönbözteti úgymond a zsidóságot az emberiségtől. Ugye azt tudjuk, hogy a zsidóság szerint az egész emberiségnek adatott 7 parancs, mint úgy hívjuk, hogy Noé 7 törvénye, ami ugye az általánosság, az emberiség etikus életvitelét írja le. Tehát egy Isten hit, báványzás tilalma, ne ölj, ne lopj, ne parázálkodj, állatkínzás tilalma, hogy legyen egy valamilyen törvényrendszerben. De ezek megadattak egészen Ábrahámig. Ábrahám az első zsidó, vagy zsidó ősatya, és ő neki ez a szövetség, ami megkülönbözteti őt a többiektől. Tehát ez egy zsidó kuriózum, hogy úgy mondjam, zsidókum, ez a körülmetélés. És ilyen értelemben valahogy manifestálódik benne az egész zsidóság, az egész Tóra tanításának a lényege. Valahogy nagyon erősen megvan benne az egész Tóra tanítás, az egész Tórának a lényege, ami nagyon kapcsolódik ahhoz, amiről eddig beszéltünk, a gyakorlat jelentőségéről, amit majd ezt mindjárt látni fogjátok. Ugye csak egy kicsit a körülmetélés történetéről, vagy történelméről, hogy miről szól ez az egész. Ugye Ábrahámnak szól Isten, 99 éves, hogy most metéld magad körül. Ugye előtte már történt egy szövetségkötés Ábrahámmal, ez amikor ketté vágta az állatokat és átment rajtuk. Ez egy másik szövetségkötés. Ez egy jelentős szövetségkötés. A 99 éves korában Isten azt mondja neki, hogy most metéld magad körül, házad népét, mindenkit, és majd a fiúkat 8 napos korukban. És Ábrahámnak ezután jön aztán a jó hír, hogy születni fog egy saját jogú fia a feleségétől. Tehát ennek van jelentősége, hogy Izsák, a következő zsidó nemzedék, vagy az első született zsidó nemzedék, az már úgy szülessen, hogy ez a szövetség, ez már megtörtént. És Izsák az első, aki 8 napos korában lett körülmetélve. Ugye, mi ennek a... És utána pedig ugye a körülmetélés az folyamatosan ugye megvan a zsidó történelemben. Izsák, aztán ugye, az tovább adódik. És aztán újból, amikor a zsidók kijönnek Egyiptomból, akkor újból a Biblia, a Tóra leírja, hogy hát 8 napos korban betéltek körül a gyerekeket, és ez egy örök szövetség, stb. Tehát ez egy ismét megismétlődik, tehát nem hagyatkozik csak az Ábrahám féle dolog. Akkor itt a körülmetélésnek ugye mi a jelentősége? Két epizódot hagy mondjak, és akkor abból közel kerülünk a megértések. Az egyik az, hogy van ugye egy híres midrás, az egy ilyen anekdóta gyűjtemény, mondjuk így, ezt lehet mondani, amiben az a anekdóta van, hogy Izsák és Ismael, idősebb testvére, vitatkoznak, hogy ki jobb fej, hogy úgy mondjam, ki tett nagyobb áldozatot, mert ugye Ismael 13 éves volt, amikor ez a körülmetési akció volt az Ábrahám házban elindult, Izsák viszont 8 napos, és azt mondja Ismael, és Izsáknak, hogy hát én a nagyobb áldozatot hoztam, mert én saját akaratból csináltam ezt az egészet. Te viszont hát nem kérdezték meg, hogy is akarod, nem? Neked már adott volt. És azt mondja neki, Izsák, igazad van, de én majd nagyobb áldozatot hozok, mert én kész leszek az egész életemet feláldozni, ugye, ahogy amikor Ábrahám később majd fel akarja áldozni Izsákot a Mória hegyén, egy isteni kérésre, és akkor Izsák nem ellenkezik, hanem belemegy. De maga a kérdés egy jó kérdés. Miért jó az, hogy 8 napos korban körülmetélünk egy gyereket, miért ne várjuk meg, amíg felnő, és döntse el maga. Ez egyik. Másik, hogy mi a jelentősége a 8. napnak. És a harmadik nyilván, ami szinte adja magát, hogy mi a jelentősége annak, hogy ennek a dolognak valahogy a testben való nyomot kell hagynia, és a testben nem akárhol, hanem úgy mondjam, valahol a leglényegesebb testrészben. Mi ennek a dolognak a lényege? De van még egy dolog, amit a Midrás mond. A Midrás azt mondja, hogy ugye mikor adattak meg a parancsolatok a zsidóknak, az összes parancsolat. Mondjuk kijöttek Egyiptomból. Az összes ilyen szombat, kóser étkezés, minden az akkor adatott, amikor azt a sivatagban kapták a tant Mózesen keresztül. Mégis a Midrás azt mondja, hogy valójában az ősatyák megtartották ezeket a parancsolatokat már még mielőtt megadattak volna. Ugye? Tehát igazából ők már puskáztak előre, és magánszolgálatban megcsináltak mindent már jó előre. Hát igazából ők kósert ettek, mindent csináltak, amit még nem is adatott meg így. Akkor az egész ugye nem teljesen világos. Az egyik oldalról, ha ők már mindent megtartottak, akkor miért kell, hogy ezek később megadnak? Milyen jelentőség annak, hogy ezek oda lettek adva, ki lettek nyilatkozva? Hát ha már mindenki tudott róluk, az Ábrahám még tudtak róluk, akkor nyilván ezt az információt továbbadták, akkor az ember úgy gondolná, hogy mit jelent az, hogy Isten elmondta ezeket, eddig nem tudta, hogy ezt kell csinálni, most szólt, hogy ezt kell csinálni, de már mindenki tudta, vagy legalábbis Ábrahám még tudták, hogy megcsinálták, akkor milyen jelentőség, hogy ez megadott? Másikat, hogyha tényleg már mindent megcsináltak, akkor mit jelent, hogy a körülmetélés parancsát külön megkapták? Hát azt is csinálták, akkor értitek? Az is benne van a Tórában később, akkor ezt is már előre tudták. Akkor ez miért jó? A harmadik pedig, hogy ugye van egy olyan történet a Bibliában, a Tórában, hogy amikor Ábrahám elküldi Eliézer szolgáját, hogy szerezzen fiának, Izsáknak feleséget, akkor azt mondja, tedd a kezedet az ágyékom fölé, és esküdj meg. És ez az ágyék fölé készvétel, ez több helyen is szerepel a Tórában. Hogy amikor valaki esküdt tesz, akkor az másik illetve ágyék a fölé teszi a kezét. Tehát a körülmetés helyén fölé gyakorlatilag. Hogy ez mire jó? Miért? Mit jelképez? Mit jelképez a dolog? Van egy olyan, a kérdéseket most már látjuk, most megindulunk majd a válaszkeresésbe. Van egy olyan, megint csak egy olyan midrás, ami azt mondja, hogy mi a jelentősége annak, amikor Isten kinyilatkoztatott a Szinájhegynél, amikor a 10 parancsolatot átadta. Hogyan lehetne ezt egy metaforával jellemezni? Csak olyan ez, mint hogyha lenne két világ, vagy két nagy birodalom. A perzsák, meg a szírek. Két nagy birodalom, és van közöttük egy vasfüggő. És innen nem lehet oda menni, onnan nem lehet ide menni. Egyszer csak jön egy király, és elbontja a vasfüggönyt, és bemegy a másik birodalom. Ugyanez van nálunk is. Két világ van. Van egy fizikai világ, és egy spirituális világ. És a kettő között nincs átjárás. Amíg nem jön Isten, és föl nem veszi a vasfüggönyt, és azt mondja, én először lejövök közétek. És ez a 10 parancsolatnak és a kinyilatkoztatásnak a lényege. Vagyis, miről van szó? Igaz az, hogy Ábrahámék megtartottak minden parancsolatot korábban is, de minden parancsolat megtartása mit jelentett? A spirituális megtartást jelentett, amiről mi beszéltünk. Nem a fizikai értelemben megtartása, hanem a spirituális megtartás. Ők fölülemelkedtek a fizikai létükön, spirituális lényekké váltak, többé-kevésbé, és spirituálisan tartották ezeket a parancsokat, és élték ezt a spirituális folyamatot. Miért? Miért nem tudták a valóságban, hogy fizikai szinten is megtartani? Azért, mert egy fizikai micva megtartása nem egyszer arról szól, hogy én tudom, hogy ezt így kell fizikai megcsinálni, és megcsinálom. Miről szól, amikor én fogok mondjuk egy marhának a bőrét, és csinálok bele egy dobozt, és beletekerek szíjakat, és ráteszem a kezembe. Most mire jó? Kinek jó ez most ilyen szíjakkal körültekerem magam? Miről szól ez? Arról szól, hogy fogom a fizikai valóságot, és beleviszek valami spirituást, és szenté változtatom. Mint hogyha azt a folyamatot jelképezés mutatja, amikor a fizikai valóságot megváltoztatom. Megváltoztatom. Képes vagyok arra, hogy összehozzam a fizikait és Isten. Az anyagit és Isten. Mint a kézzel foghatóvá tenni valahol Isten. Ugye általában az emberek abban vannak, hogy ahhoz, hogy te egy jó ember legyél, vagy nem egy jó ember, egy szent ember legyél, minél inkább el kell hagynod a fizikai valóságot. Minél inkább ne házasodj, egy kolostorban meditálj egész nap. Tehát most a nem zsidó világról beszélek, hogy ilyen tanításokról. Ez az alaptétel. A zsidóság azt mondja, hogy nem, ebben a világban kell érned, keresd pénzt, legyen családom, stb. De csináld ezt így, meg így, meg így, meg így. Mi ennek a dolognak a lényege? Az egész zsidóságnak az a célja, hogy fogjuk a Istenit, és keverjük össze a fizikaival. A fizikait teremtsük, az Istenivel finomítsuk ki. Nem az a cél, hogy elhagyjuk a fizikai valóságot, hanem az, hogy a szellemivel kifinomítsuk a fizikai valóságot. És ehhez arra van szükség, hogy mi a fizikai valóságban éljünk. Ezért van mondjuk azt, hogy a zsidóságnál nem megtűrt rossz a házas élet, vagy nem megtűrt rossz a pénz, mert ezek nem mind a fizikai világ rossz elemei jelentkeznek, amitől jobb megválni, hanem mint azok az elemek, amik éppen alaptételei mondjuk a fizikai létnek, és ezért fontos, hogy hassunk rájuk, mi is bennük éljük, csak jó irányba vigyük el őket. Ehhez viszont, hogy erre képesek legyünk, isteni erőre van szükség. az isteni erő kell, hogy megadja nekünk a lehetőséget arra, hogy egyáltalán ezt a két alapvetően ellentmondásos dolgot összehozzuk. És ez volt a tóraadásnak a lényege. Ennek egy előfutára a körülmetélés. Ami miről szól? Nem arról, hogy egyszerűen megtartották szellemi értelemben az ősatyák a parancsatokat, hanem volt végre egy parancsot, amit a fizikai valóságban is megtartottak. Aminek fizikai nyoma volt. Nem csak a meditáció szintjén, hanem a fizikai nyoma volt. És mi volt ez a parancsolat? A körülmetélés. Ami nem egyszerűen egy fizikai tárgyban hagyott nyomot, mint egy a tfilin szíja mondjuk, hanem a saját testükben hagyott nyomot. Ami méghozzá a testüknek abban a részében, ami a fizikai örömök és a fizikai lét, mert ugye a továbbnemzés csúcsa és alapja. Tehát hogy ebben kifejeződött mindaz, ami majd történni fog, elkezdődött mindaz, ami aztán végleg megnyílt, amikor a tóraadás megtörtént, és az összes többi micva is megadatott. Tehát hogy a lényeg az egésznek az volt ezzel, hogy végre a szellemi dolgoknak legyen egy a spirituális életnek, az Istennel való kapcsolatnak legyen egy fizikai manifestálódás. Tehát ez nem egy primitív dolog, hiszen most, hogy milyen primitív, minek egy ilyen szellemi dolgot a fizikai szintre lehozni. Nem, pont folyton, mert ez az egész zsidóságnak a lényege. Méghozzá nem akárhol, és nem akármiben, hanem az emberi testben, és az emberi testnek egy ilyen meghatározó, az egész fizikai lét szempontjából különösen meghatározó elemében, mint a nemi szerve, a férfi nemi szerve. És ugye mit mond a... Ezért van az, hogy azt mondjuk, hogy a Biblia azt mondja, hogy tedd a kezedet az ágyékon fölé. Mert van egy olyan előírás, később majd lesz egy ilyen, hogy amikor valaki az eskü, az egy nagyon súlyos dolog a zsidóságban, amikor valaki esküdtet, akkor egy szent ágyat, mondjuk manapság egy tóratekercset, vagy éppen egy tfilin szobrot a kezére tartja, de akkor nem volt szent ágy. Egyetlen szent ágy, ami volt, az a körülmetélt nemi szerv. Ami milyen értelme volt szent ágy? Hogy a szent, vagy az isteni megjelent egy fizikai tárgyban, vagy egy fizikai valamiben. Az egyetlen ilyen dolog az a körülmetélés tárgya volt. És ezért volt, hogy tedd a kezedet az ágyékon fel, amikor megesküdsz. Most ez pedig kifejez még valamit. Azt, hogy ez az erő, ami megadja nekünk azt a lehetőséget, hogy a szellemit összehozzuk a fizikaival, ez csak Isten természet fölötti, a transzcendentális erejéből létezik. És ezt jelképezi az a két dolog, hogy egyrészt Izsák és Ismael vitájában, ugye, hogy a zsidókat még kiskorukban metélik, hogy ez nem egy emberi döntésnek az eredménye, hanem ez egy olyan dolog, ami kész adott. Mert ez nem rajtad, meg a te gondolataidon, meg emlékezésen múlik, hanem ez egy isteni, ez transzcendens, univerzális. A másik pedig, hogy a nyolcadik napon csináljuk mindezt, hogy a nyolcadik nap, a nyolcas szám, az jelképezi a természet fölötti, ugye a hét az a természet körfogása, a nyolcas pedig az egyel több, az a természet fölötti. Ez meg a másik, ugye, hogy a nyolcadik napon csináljuk. Hát ez egy ilyen alapgondolat a körülmetélés kapcsán. Van azonban még egy, mondjuk, remélem, hogy ezt be tudjuk még préselni, de egy kicsit mélyebb jelentést adni az egésznek. Azt mondjuk, hogy ugye a világban nekünk mi a célunk? Az a célunk, hogy megmutass, hogy összekössük az anyagi világot Istennel. De valójában miért kéne nekünk ezt összekötni? Nem minden Isten? Ugye valójában ugye, nem lehet, nem mondhatjuk azt, hogy bármi van Istenen kívül, minden Isten. Akkor miért kéne nekünk összekötni ezt az anyagit Istenivel? Mi a igazi jelentését? Mi nem összekötjük, két olyan dolgot kötünk össze, aminek semmi köze nincs egymáshoz, hanem épp mit csinálunk? Lehántjuk a leplet. Hát igazából megmutatjuk azt, hogy a fizikai mögött is mi van Isten. És ez a mi feladatunk. Amikor azt mondjuk, hogy összekötni az Istenet, és az anyagit, az ezt jelenti. Azt jelenti, hogy igazából csak rámutatok, hogy ott van, ez igazából ott van. Ezt úgy hívjuk a kabala nyelven, hogy összeszedni a szikrákat. Hogy megtalálni mindenben, minden fizikai valóságban az isteni szikrát. A kabala azt mondja, hogy miért van az, hogy a mi világunkban, a fizikai világban nem látjuk azt, hogy minden Isten. És azt mondjuk, hogy azért, mert vannak az úgynevezett klipák. a héja. Ugyanúgy, mint ahogy egy gyümölcsnél. Te nem látod, hogy az a gyümölcsre milyen érték van, mert a héja eltakarja. Ugyanúgy a világban is van egy héj, meg több héj is, ami eltakarja az világ valós létét, az Istenit. Mi a mi feladatunk, hogy ezeket a héjakat lehántsuk. Hogy ne higgyük azt, hogy ezek a héjak valós entitások, hanem vegyük észre azt, ami mögötte van. Ez a héj valahol nagyon általása véve az egész természet. A természet úgy tünteti föl magát, mint hogyha önállóan létezne. De egy okos ember rájön, hogy a természet mögött ott van a természet fölötti. A természet az egy lefed. Ezért héjből az a szó, hogy természet az tevá. Mi azt jelenti, hogy elsüllyed. A természetben el van süllyedve a természet fölött. Hát akkor mi a mi feladatunk? Ebben valahol a zsidóságnak élen kell járni, de van minden ember feladata, csak a zsidóság ebben, hogy mondjam, a csatár, aki az utat mutatja. Lehántani a leplet, és megmutatni, hogy mi van a fizikai valóság mögött, hogy mi van mi a valódi valóság, az egy Isten. És valahol ezt jelképezi, ha mindezt megtettük, ha mindezt sikerül megtenni, ha én lehántom a leplet, és meglátom a valóságot, akkor aztán abból a valóságból sokkal többet is tudok meríteni. Az, amit kapok utána, sokkal több lesz, ugye? Akkor valahol ezt is jelképezi a körülmegtélés. A körülmegtélés, ugye mit csinálunk? Egy héjat levágunk gyakorlatilag. Ugye egy bőrdarabot, amire igazából nincs szükség. Nagyon jó. De látjuk, hogy ugyanolyan teljes életet tud élni az ember. Ugye? Vannak olyan testrészek, amiket az ember... Valaki kiszúrják a szemét, tud élni, de azért nem tud teljes életet élni. De a nemzés kérdésében semmivel nem vagy több, hogyha az a szitma ott van, hogyha nincs ott. Sőt, valahol egészségügyileg is jobb, hogyha nincs ott az a szitma. Vagy azt mondja, más kérdés, várjál, nagyon jó. Más kérdés, hogy miért csinálod ezt Isten? Erre mindjárt visszatérünk, csak befejezem ezt a gondolatot. Tehát akkor ugye mit csinálunk? Levágunk egy olyan darabot, amire igazából nincs szükség, ami egy héj, ami mögött ott van a lényeg. És azután, hogy ezt a héjat levágjuk, megszülethet Izsák. Ugye? Jöhet a... Gyakorlatilag ez a mi feladatunk. A mi feladatunk az, hogy levágjuk a héjat, hogy levágjuk, hogy eltakarítsuk a héjakat, a klipákat, hogy meglássuk, hogy mi az a fizikai valóság, mi az a isteni valóság, ami mögötte van. A kérdésed pedig, hogy minek teremtette Isten az embert így? Hát akkor ezek szerint csonkán teremtette Isten az embert. Erre azt mondja, a Talmudban, nem tudom, valaki megkérdezte egyik rabbitól ugye ezt a kérdést, és azt mondja ki a rabbi, hogy a dolognak épp az a lényege. Épp az a lényege, hogy Isten arra akar nekünk minket ezzel tanítani, hogy ez a mi feladatunk. Az a mi feladatunk, hogy a héját levágjuk. Az a mi feladatunk, hogy igen, valahol igaz az, hogy Isten nem egy tökéletes világot teremtett. Tehát egy kicsit más szintre emelve, ez olyan, hogy mit tudom én, miért teremtett Isten betegségeket? Ezért, hogy megtaláljuk a gyógyszert. Pontosan? Eleve, ha megnézzük a fizikai valóságot, akkor a fizikai világnak egy alaptétele az, hogy mi részesei vagyunk a teremtésnek. Mi is teremtünk. Tehát, amit Isten megcsinált, azt mi tovább csináljuk. De Isten megcsinált fákat, és felrájöttünk, hogy a fákra levesszük a gyümölcsöt, és a magját felrakjuk a földbe, akkor ki fog menni még egy fát. Rájöttünk arra, hogyha ugyanez a permetezésre csak, akkor még jobb lesz. Még több fa fog nőni, vagy mit tudom, most csak mondtam, hogy tehát mi tovább csináljuk a teremtést. Azt, amit megkaptunk, abból megfelelik a legjobbat kihoz, és nézd meg, mennyire előre vagyunk, bizonyos szempontból, mint régen volt. És ugyanez igaz szellemi értelemben is. Isten azt várja, nem hiába teremtett Isten héjakat, hát mit jelképez a ficsma? Azokat a héjakat, amik eltakarják az Isten valóságot. De hát miért teremtett Isten ilyen világot? A mi feladatunk az, hogy körülmetéljük a világot, hogy levágjuk a héjakat, hogy megmutassuk, hogy mi az Isteni valóság mögötte van. Isten tervezte volna egy elvi olyan világot, ahol nem kell semmit csinálni, mert eleve ez így van. De éppen ez az. Mert nem csak az a cél, hogy előkerüljön, hogy mi van a természet mögött, hogy előkerüljön, mi van a fizikai valóság mögött, hanem az a cél, hogy ezt mi csináljuk, olyan emberek, akik ezt szabad akaratból az összes nehézséges kísértéssel együtt csinálják. Nem az az érték. Nem az az érték, ami nem feltétlenül csak az az érték, ami ott létrejön, hanem az, ahogy létrejön. Ez olyan, mint hogy vannak dolgok, amiknél az érték az az eredmény, a végeredmény, és vannak dolgok, ahol az érték maga a folyamat. Mondjuk, amikor egy rokkan gyerek képes először leírni egy szót, tehát a kezét nem tudta mozgatni, és most képes ezt, akkor mi nem annak a szónak örülünk, ennek a szónak azt ezer más ember is le tudná írni, hanem annak, hogy ő ezt képes volt megcsinálni. Ennek micsoda annyi értéke van. És ugyanerről van szó nálunk is. Isten nem véletlenül teremtette a világot héjakkal együtt, ugyanúgy, hogy nem véletlenül teremtette az embert fitymával. Ahogy a fitymát le kell vágni, ugyanúgy a mi feladatunk, hogy a világban megtaláljuk az isteni valóságot, és a kinyilatkozást azt elérjük. A héjakat eltakarítsuk, mind a személyes életünkben, mind pedig kollektíven. Egy ilyen történet, egyszer Dávid király gondolkodott a fürdőben, hogy ott mindig annyi mitva van, ami körül van. Mindig van valami. De most a fürdő teljesen messze, tehát most mi van? Akkor lenézett maga elé, és azt mondja, hogy hoppá, még egy fontos dolog, ami soha nem hagyja el az ember.
Nem tudom föl nem tenni azt a kérdést, hogy nem hagyja el az ember a férfi ember. És ugye ez az egész dolog így nagyon és arról, hogy megkülönböztetés, és megkülönböztetik meg magukat, a másoktól, a valóság, de hol van ebből a nőben?
Hát a nők nem fontosak. Igen, hát ezt vártam is a kérdést, mert örülök neki. Ugye azt nem lehet föltenni ezt a kérdést, hogy a nőknél miért nincs körülmetélés, mert nem rá van lehetőség. Ugye a kabala szerint, hogy a kérdésre két síkon is lehetne válaszolni, egy praktikus kabala megközelítő, tehát hogyha most nem kifizetett körülmetélésre megyünk rá, hanem a úgy általában, hogy miért van különbség közök és nők között a zsidó vallásban, mert erre az oldalra is meg lehet közelíteni. A másik oldalon meg mondjuk kifizetett a körülmetélés, meg a nők és a férfiak szerepe a kabala fényében. Erre az oldalról. Melyik oldalról megy?
Második.
Jó. Tehát a kabala szerint a nő és a férfi, az, ugye mit látunk, mit olvasunk a Teremtés könyvében, hogy Isten megteremtette az embert, férfinek és nőnek teremtette. Nézheti, az ember a kezdet kezdetén egyszerre volt férfi és nő. Ádám nem férfi volt, hanem férfi és nő. És aztán, amikor kivette az oldalbordát, akkor lett megteremtve az a nő, tehát lett külön választva férfire és nőre. A férfi és a nő kabalában megfelel két olyan attribútumnak, isteni attribútumnak, attribútum megnyilvánulási forma, két olyan isteni attribútumnak, ami két egymással ellentétes, de egymást egyben kiegészítő és egymás nélkül nem létezhető attribútum. Mi ez a kettő? Ez a kettőt úgy szoktuk nevezni. Ez a két elem, gyakorlatilag ez a két stream, a két vonulat, ez megjelenik a több isteni attribútumban is, és a világ gyakorlatilag minden elemében ott van. Tehát valahol ez az alap két eleme a világnak, a férfi és a nő. Mi ez a két attribútum? Ezt úgy nevezik, hogy Hokma és Bina. A kabala szerint van 10 isteni szféra, és ebből az első kettő az a bölcsesség és az értelem. A megértés folyamatában ezt a két szintet, ezt úgy, most nagyon röviden, ez egy külön, esetleg a következő alkalommal beszéltünk volna erről, hogy mi a férfi és nő a kabala szerint, de csak nagyon röviden, tehát a kabala azt mondja, hogy a megértés folyamatában két szintet lehet találni, az egyik az, amikor beugrik valami, tehát maga az ötlet, maga a tartalmi ötlet, és a másik, amikor nagyon erősen gondolkozik, hogy nem jött el, mit ennek a kulcs, és egyszer csak beugrik valami, mint egy villámcsapást beugrik valami. A másik pedig, ami ezt a villámcsapást, ezt szépen lassan kiépíti, fölépíti, ami az ötletből valódi tartalmat csinál. Hát úgy is lehetne mondani, hogy az adó és a befogadó, de ez nem helyes, mert itt a befogadó is az a nagyon fontos, tehát mind a kettőnek egyenlően fontos szerepe van. A nemi kapcsolatban nem véletlenül, így látjuk, hogy van a férfi, aki adja a spermát, a nő is az, tehát a kromoszómák száma az megtekintetve a nő is úgy mennyit ad, de a nőnél van egy plusz feladat, ami sokkal feltűnőbb és megjelenik, az, hogy a méhében kihordja a gyereket. Tehát a férfi, mint azt mondják, a férfi a tartalmat, a nő meg fölépíti ezt. Ezért is a vina szó, a megértés azt is jelenti, hogy építés. És gyakorlatilag az, hogy melyik, és tényleg mondtam, hogy nagyon röviden, akkor lehet, hogy a következő alkalommal külön erről hosszúan beszélni, de az, hogy milyen micva, kire vonatkozik, ugye a férfiakra, ez itt a körülmetésekre a férfiakra vonatkozik, a nőkre meg valami más, mert vannak olyan micvák, amik csak a nőre vonatkozik, mint például a havi ciklussal kapcsolatos a mikvébe járás és hasonlók, amiknek, ha majd oda jutunk, hihetetlenül hangsúlyozva van a jelentősége, semmivel nem marad le mondjuk a körülmetés jelentőségétől. Ezek azon múlnak, hogy ennek a kabalisztikus megfelel, ennek a kabalisztikus attribútumnak melyik felel meg, melyik a megfelelő. De akkor esetleg ajánlom, hogy csinál, ha a legközelebbi órát azt, akkor átveszünk egy kicsit, hogy ez a férfi-nő jelen mi a kabalába, és utána megbeszéltünk a mikve jelentéséről. Jó? Oké. Köszönöm szépen. És ha minden igaz, most van még egy óra.